A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó rádozást, szép estét kívánunk mindenkinek, ez a nap vendége műsor itt a Trend FM, Gici Gergely van itt a stúdióban, az Agrár Marketing Centrum ügyvezető helyettese, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Mondtam, mert sokszor találkoztunk, vagy telefonon, vagy személyesen, hol halügyben, hol baromfűügyben, de most fókuszban a sertés ágazat helyzete, ugye 2026-ban. Pozitív vagy negatív a kép, ha innen indulunk? Tudom, pozitív is, negatív is, félig telt pohár, de most hogy ítéli meg?
Valami ilyesmit akartam. Hogy egyébként pozitív, és ezt majd mindjárt alá is támasztjuk, de a most zajló kampányunknak, illetve talán a mostani beszélgetésünknek az apropója is inkább azért aktuális, mert illetve az az apropója, hogy egy negatív nemzetközi helyzet van, egy nemzetközi térből beszivárgó jelenség az, ami a magyar élősertés felvásárlási árait romba döntötte az elmúlt hetekben Magyarországon is, és ami miatt hát helyzet van, és kell ezt a magunk eszközeivel kezelni, és kell a fogyasztóktól azt kérnünk, hogy segítsenek ebben, és legyenek partnerek abban, hogy a magyar sertéshús termékeket vásárolják és fogyasztják, hiszen a magyar sertés szektornak mindig is a legfőbb felvásárlói bázisa, fogyasztói bázisa az a magyar fogyasztó volt, van és lesz, és ők azok, akik ebből a helyzetből ki tudják húzni az ágazatot.
Igen, ez fontos, hogy vásároljanak, de az is nagyon fontos, hogy keressék. Ugye majd erről is beszélünk, hogy figyeljem azt, hogy van-e nemzeti szín kis zászlócska az áruféleség előtt, vagy ha két különböző lehetőség van, akkor keressem a hazait, a magyar áru. De erről beszélünk. Amikor beült a stúdióba, akkor rögtön azt mondtam, hogy igen, ezeket a mindenféle járványokat, meg állatjárványokat, meg a kínai vámhelyzetet, ez biztos fogja majd mondani, mert ezek nagyon fontos dolgok. Ugye? Tehát ezek talán indokolhatják a számosságát a dolognak, meg azt mondta, hogy beesett a felvásárlásért. Ez elég jelentősen, ugye láttam egy tévériportot önnel, majdnem a felére esett, ugye most a felvásárlás.
Hát a 700 forint fölötti árak azok 400 forint környékére, tehát igen, 40-50% közötti beesés.
Annyiból nem lehet kihozni.
Nem lehet kihozni, hát az önköltségi árak 600-601 néhány forintot tesznek ki, attól függ, hogy ki milyen hatékonysággal termel, vagy tenyészti a sertést, neveli a sertést. Ez azt jelenti, ez a 400 forint körüli felvásárlási ára, hogy mindenki masszív veszteséggel értékesíti jelen pillanatban.
Menjünk vissza a számokra, jó? Mert az is fontos, hogy mennyi az állomány, hogy mennyi a fogyasztás, mennyi abból az import. Ezek nagyon fontos adatok, az ember teljes képet lássa.
Jó, hát a legfőbb indikátorok ebben az iparágban azok úgy néznek ki, hogy nagyjából 3 millió sertést tartunk Magyarországon, 2,83 millió körül. Ez egy lassú növekedési tendenciát mutat az elmúlt években. Az éves vágás szám az valahol 4,7 millió körül van. Ennyi sertést vágunk le egy évben idehaza. És nagyon-nagyon fontos az én véleményem szerint, hogy kiemeljük azt, hogy ez a 4,7 milliós vágás szám és az ennek a feldolgozásából eredő tőkehús és készítmény gyártás előállítás, ez fedezi a hazai szükségletet, tehát kijelenthetjük, hogy Magyarország sertéshús tekintetében képes az önellátásra. Akkor is igaz ez, hogyha a termékpálya különböző szintjein azért van jelentős külkereskedelmi mozgás, import és export is, elsősorban európai partnerekkel lebonyolított import és export, de az önellátás képessége az ilyen időkben azt hiszem, hogy elkerülhetetlen és nagyon-nagyon fontos képesség, hiszen a Covid az bebizonyította mindannyiunk számára azt, hogy van olyan kritikus infrastruktúra és olyan termékkörök, amelyben az önállátás képessége az aranyat ér. És szerintem a magyar élelmiszeripar egyik bázisa az a húsipar, és a húsiparon belül is a sertés szektor, úgyhogy ez egy örömteli hír. Most az export-import számokba nem tudom, hogy érdemes-e mélyebben beleereszkedni. Talán elég annyi, hogy a termékpálya minden szakaszán jelen van, az import és az export valahol 10-20% közötti arányban, és elég hullámzóan, tehát meg tud jelenni dömpingszerűen, akár élőállat, akár hús formájában az import és az export is különböző piaci lehetőségeket. De a lényeg az önellátás képessége, és a lényeg az, hogy egy 4,7 milliós vágásszám az, ami Magyarországon megfigyelhető, és még egy pozitív tendenciát érdemes talán kiemelnünk, ez pedig az, hogy nagyjából 210 ezer a koca létszám, ami az elmúlt évben 10%-ot növekedett. Ez egy jó indikátor, mert hogyha az anyaállatokat nézzük, az állattenyésztés bármelyik szakágában, és annak kétszámjegyű növekedése figyelhető meg egy éven belül, akkor az azt jelenti, hogy az adott ágazatban dolgozók, azok bíznak a jövőben. Azok stabilan termelnek, jók a kilátásaik, mernek vállalkozni, mernek anyállatokat beállítani, ilyen esetben koncákat beállítani, és alapoznak továbbra is ezen gazdasági tevékenységre, amit folytatnak. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy egy üdítő és pozitív tendencia. Ugye nagyon kettős, ezzel is kezdtük a beszélgetést, hiszen most van egy nagyon negatív hatás, amire majd kitérhetünk, hogy honnan, miből származik. De ha végignézzünk az elmúlt 8-10 évén a sertés szektornak, akkor ott bizony válságról válságra jutunk. Hát ugye afrikai sertéspest is megjelenése 2018. Nagyon fontos kiemelni, hogy csak vaddisznóállományban azonosították Magyarországon, tehát a házi sertés egyáltalán nem érintett, de az ebből fakadó exportpiaci korlátozásaink azok beszivárognak az árakba, beszivárognak a sertéstartás mindennapjaiba.
És talán még a fogyasztók fejébe is.
Teljesen piaci zavarokat tudnak okozni. A fogyasztók fejébe gyorsan verjük is ki ezt, hiszen
igen, világos, de
csak ettől a vaddisznóállomány érintett, a magyar sertés egyébként, házi sertés ez teljesen tökéletesen egészséges és biztonságos. Egyébként az ASP vírusa maga sem jelent humán egészségügyi kockázatot. Na tehát ASP, COVID, ugye ez abból fakadó, számos probléma szintén érintette az ágazatot, aztán különböző piaci zavarok, európai túltermelési válságok egymás után, akkor gazdasági nehézség, akkor itt volt a száj- és körömfájás járványa, ami szintén nem érintette a sertés szektort, de azért az árnyéka elég hosszú, és még mai napig is olyan turbulenciák tapasztalhatók a nemzetközi piaci viszonyokban, amelyek kihatnak erre a szektorra. Szóval ugye asszály, takarmányár, növekedés, és akkor még sorolhatnám. Úgyhogy számos elsősorban külföldről származó nehezítő tényező, és egyébként meg egy élni akaró, fejleszteni, növekedni akaró és termékfejlesztésben is jeleskedő hazai tenyésztő és feldolgozó ipar az, ami ezzel szemben áll. Azért mondom, hogy nagyon kettős a kép.
Beszéltem szakértőkkel, meg utána olvastam sok mindennek. A csirke sokkal hamarabb fordul. Tehát én most azt mondom, hogy csirkefarmot csinálok, azt mondtam, 30 nap alatt az már termőre fordulhat, mondjam ilyen laikus módon. Ugye a disznónál, a kocán az már nem így van, legalább 8-9 hónap, nem tudom, mire ford. Tehát jóval előre, amit mondott, hogy a gazdák előre néznek, nem is holnapra néznek előre, hanem majdnem egy év múlva. Mert ha én most azt mondom, hogy legyen újra kocsa és legyenek malacok, akkor az majd egy év múlva hoz nekem jövedelmet. A szarvas marhánál meg még több ez a fordulás.
Milyen nagyobb testű az állatoknál, annál nehezebben mozgó anyahajról beszélünk, amikor a hosszú távú tervezést kell alapul venni, ugye a broiler csirkénél olyan 42 nap pig van tenyésztésben, a házi sertésre 180-185 nap alatt éri el azt a 110-130 kilós vágási súlyt jellemzően, amikor vágóhídra megy, tehát mindenképpen egy lassabban tervezhető, lassabban mozgó. Az átlagos tervezési idő valahol egy másfél év között van a sertés szektorban, tehát ha a mai döntések azok az egy-másfél év múlva várt valóságot kell, hogy leképezzék, meg kell venni a takarmányt, be kell állítani azt a malacot, stb. Tehát tényleg egy nehezebben és lassabban mozgó és tervezhető szektor.
Mi a helyzet a fogyasztással? Mondtam ezt az interjút, amit láttam önnel, ahol hivatkozott a török korra. Ugye? És egyébként ez nem rossz, aztán majd vitassuk meg, hogy ennek mennyire relevanciája van, de az hogy is van, hogy tulajdonképpen minket a disznók mentettek ott meg, ugye?
Hát igen, ezt szerintem nagyon kevesen mondják, és ezért előszeretettel el szoktam mondani, hogyha lehetőségem adódik rá. Ugye itt az 1500-as években, amikor a törökök délről betörnek Magyarországra, és végig dúlják az ország középső részét. Ugye három része szakadt ország, az ország középső részén tulajdonképpen menekül mindenki, ahova tud, erdőben, erdőszéleken húzódnak meg az őseink, és ugye vallási okok miatt a törökök a disznóhúst már akkor sem fogyasztották, így ez megmaradt a magyarságnak, és ez egy olyan értékes energia és fehérje forrás, tápanyag forrás volt már akkoriban is, amin túl tudtak élni, még ilyen zord és nehéz körülmények között is, tehát talán nem túlzás tényleg azt állítani, hogy a őseink túlélésének egyik zálogáról beszélünk, de hát az évszázadok során végig kísérte a magyar vidék mindennapjait, a magyar kultúrát, a magyar gasztronómiát, a sertés tartás, az ahhoz kapcsolódó hagyományok, a disznóvágás, a csodálatos hagyománya, talán sokunkban élnek ezek a képek fiatalabb korunkból, vagy gyerekkorunkból.
Frissen sült húsot,
annak
meg
az élet,
a szabát szalon, meg a vér, meg az összes többi,
hát igen. A véres húrka, szóval, hogy ezek beleívódnak az emberbe, és abszolút, hogy mondjam, sejtszinten érzi talán minden magyar ember azt, hogy ez kötődik hozzánk, ez a miénk, ez a hagyomány a miénk, a sertéstartáshoz szervesen, szorosan összefonódott az életünkkel. És aztán a 90-es évek elején, közepén elindult a háztáji tartásnak a bezuhanása, a csökkenése, és aztán elszakadtunk a sertéstartás mindennapjaitól, és ez meglátszott a fogyasztási adatokon is, ugye itt a kérdésben a fogyasztás is szóba került. Egészen odáig jutottunk, hogy 2010-es évek elejére olyan 23 kg-ig zuhant az egyfőre eső sertéshús fogyasztás.
Ebben benne van minden, az összes feldolgozott termék.
A készítmények is természetesen beleértendők, tehát kolbászok és minden egyéb húskészítmény.
Tehát mondjuk 20 kg, ez volt a mély pont.
21 néhány kiló, igen, idáig estünk, és az akkori Agrártárca és Agrármarketing Centrum vezetése fölismerve azt, hogy hát ezzel azért kell valamit kezdeni, hiszen egy tradicionálisan magyar húsfélességről és fehérjeforrásról van szó. Elkezdődött egy átfogó kampány, ami 2013 óta tart, és aminek eredményeképpen 10 kg-mal sikerült ezt az értéket növelnünk, tehát most ott tartunk, hogy valahol 32 kg körül van az egy főre első éves húsfogyasztás idehaza. És ez egyébként meg is haladja némivel, mindenképpen eléri, de talán némivel meg is haladja az Európai Uniós átlagot. És én azt gondolom, hogy ez most egy egészséges szint. Tehát nem feltétlenül cél ennek a további növelése, esetleg egyes fogyasztói szegmensekben igen, de inkább a minőségi növekedés és bővülés lehet a további cél. Ugye a baromfit fogyasztjuk a legnagyobb mértékben, ott 41 néhány kilogramm az éves egy főre eső fogyasztás, a sertésten ez 32, és minden más az csak néhány kilogramban vagy dekádban mérhető, tehát abszolút a két meghatározó húsféleség Magyarországon az a baromfi és a sertés, és én azt gondolom, hogy mindez az arány, mind pedig az összesen elfogyasztott hús mennyisége egy fölvetítve az már egy egészen európai és modern gazdaság és társadalom képét festik, tehát nem feltétlenül kell tovább fokozni a húsfogyasztást. Még egyszer mondom, egyes fogyasztói szegmensekben még ennek van tere.
Fiatalok?
Talán inkább a minőségi edukáció kerül előtérbe, és a tudatos táplálkozás, meg a személyre szabott táplálkozás, hiszen változik az életmód. A fiatalok azt gondolják, hogy minden a baromfi. A baromfi is egy nagyon-nagyon jó fehérjeforrás, nagyon egészséges fehérjeforrás, de az egészséget talán inkább a változatosság szolgálja jobban, mint sem az, hogy mindig törekszünk egyfajta diétára.
Én azt hittem egyébként, hogy azt fogja mondani, hogy növelni az arányt, a fogyasztást. És akkor az lett volna az ellenérvem, de hát divatokkal, trendekkel szemben menni nagyon nehéz. Eszembe jut, hogy milyen nehéz az Agrármarketing Centrumnak, mert amikor a baromfi ágazat van veszélyben, akkor őket kell nyomni. Amikor a sertés van, akkor ott kell. Tehát melyik ujjamat harapja meg? Mert az egyik a másiknak a rovására.
Nem feltétlenül. Nem feltétlenül, bár közgazdasági értelemben véve sokszor egymás helyettesítő termékei tudnak lenni hús.
Tehát húst akarok lenni a piacon.
Igen, ez így van. Viszont pontosan ezért fogalmazok meg azokat az üzeneteket, hogy amikor baromfiról beszélünk, akkor nem csak a baromfi létezik, hanem kinézünk oldalra, és tudjuk, hogy létezik a sertés, a marha, a lyukkecske, stb. Nyúl. És amikor sertés hús kampány van, akkor is látunk oldalra, és az egészet próbáljuk kezelni. Persze kiemeljük egyes húsfajtáknak a egészséges mi voltát, az élettani hatásait, a pozitív hatásait, beltartalmi értékeit. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy azért az egészséges táplálkozás az a változatosságon és a kiegyensúlyozottságon kell, hogy alapuljon.
Igen, gyakran beszélgetek a Jóskecske terméktanácsos, tehát ott, hogy esett be a fogyasztás. Olaszországban mindig elmondják, hogy hát annak idején még 10-20 éve még egy bárányt vett egy olasz család. Ma meg már nem jön össze a nagy család Olaszországban, sem vesznek egy, nem tudom, 2 kiló bordát lefóliázva, vagy nem tudom micsoda. Tehát, hogy változnak a fogyasztók, és hogy lehet lekövetni? A termelőknek hogyan lehet lekövetni? Hogy legyen lightos az a karaj, ugye? Mert most azt látom az áruházak polcán, az fogy legjobban a light karaj, most már ilyen felirattal mennek a dolgok. Tehát a feldolgozottság, a trendiség, a szexiség valahogy konyhakészre oda teszem a fogyasztónak, ugye valahogy így?
Abszolút az irány megjelölés szerintem jó, én ezzel tudok azonosulni. Ugyanakkor nem feltétlenül kell a sokszor gyakran változó és egymásnak ellentmondó fogyasztói trendeknek, ajánlásoknak, diétáknak felülni. Én azt szoktam mondani, hogy mindenki érdemes, hogyha odafigyel a saját szervezete jelzéseire, és egyébként nem feltétlenül kell a zsíroktól félni, sőt, ez most már ugye látszik korábban.
Bizonyos vitaminok zsírokból oldódnak, nem?
A növényi margarinok, persze.
Igen, vaj, most margarin, tojás.
Megint, igen, és igen. Ezzel egyet is értek, én is nagy vajfogyasztó vagyok. és egyébként a zsírtól sem kell megijedni, sőt, ebben vannak olyan eszenciális aminósavak, amik támogatják a szervezet működését, és egyébként muszáj, hogy a szervezetünkbe a táplálkozás által vigyük be, mert ezeket nem állítja elő a szervezetünk, és azért eszenciálisak, mert hogy alapvető szükségletek a sejtek működéséhez, idegrendszer, izmok működéséhez, és még sorolhatnám szív- és érrendszer működéséhez. Tehát azért vannak olyan tévhitek az elmúlt néhány évtizedből, akár a vörös húsokkal kapcsolatban, akár a zsírokkal kapcsolatban, amelyekkel azt gondolom, hogy óvatosan kell bánni, és érdemes az új kutatásokat is figyelembe venni, és akkor már is nem olyan ijesztő ez a kép. És még egyszer mondom, a cél az, hogy egy vegyes, kiegyensúlyozott, egészséges és a szervezetet tápláló táplálkozásra álljon át mindenki, és hát nagyon nem mindegy az életmód sem. Tehát nem mindegy, hogy valaki egy aktív fizikai munkát végez, vagy pedig
milyen energiában és irodában ül,
úgyhogy mindenkinek saját magára szabott diétát vagy táplálkozást érdemes követnie. De hogy ne kerüljen meg a trendi és szexi termékekre vonatkozó kérdés sem, ez egy izgalmas terület. Igen, tehát a termékfejlesztés szerintem elengedhetetlenül fontos. Ennek látjuk jó jeleit Magyarországon a feldolgozott húskészítmények tekintetében egyértelműen. Itt szóba került a karaj, kifejezetten egy sovány húsféle, gyakorlatilag alig tartalmaz zsírt, nagyon gyorsan elkészíthető, tehát még a sütéssel sem kell bajlódni, néhány perc alatt átsüthető, és egy máshoz nem hasonlítható ízvilágot képes biztosítani, sokszínűbbé, változatosabbá tudja tenni még a diétát is, tehát hogy abszolút beleillik a diétába, csak ezt akartam ezzel kapcsolatban.
Jó, hát dietetikus nem tudunk minden fogyasztó mellé oda rendelni. Az ízlések azok különbözőek, a változatosság az nagyon fontos, amit mondott. Folytassuk az árakkal majd, jó, a műsor második felében, mert mint az is meghatározza a tudatot, ugye, az, hogy mi bekerül, és mit teszek le a polcról, csirkét, magyar halat, vagy tengeri halat, sertést, vagy éppen marhahúst. Folytassuk a kereskedelemmel, meg talán vámok is szóba kerülnek majd, meg a kínai intézkedések. Gici Gergely a napvendégét nálunk, a AMC, az Agrár Marketing Centrum ügyvezető helyettese.
Hamarosan folytatódik a napvendége.